Interjút adott műsorunknak a Japánban tartózkodó miniszterelnök Orbán Viktort magyar idő szerint tegnap kora délután hívtuk fel. Előadást is tartott, és kulturális és turisztikai centrumot avatott, holnap pedig a császárral is találkozik. Mik a legfontosabb döntései a mai napnak? Milyen aláírt dokumentumokat tudhat a mai nap maga mögött?
Az aláírt dokumentumokról is szívesen mondok néhány szót, de az első helyre az kívánkozik, hogy a MOL és egy itteni nagy japán cég közös vállalat alapításában egyezett meg. 51% a japánoké, 49% a MOL-é, Tiszaújvárosban hozzák létre, és a legutóbb Tiszaújvárosban átadott üzemnek a termékét használják majd fel műgumi gyártására, ami az autóiparban rendkívül nagy keresletnek örvend.
Hány új munkahelyet, hány új adózó nem munkahelyet
tudjuk,
jelenthet?
Nem tudjuk megmondani még, mert az igazság az, hogy a bejelentés itt történt meg Japánban, de a két cég majd valamikor, ha eddig még nem tették meg, Magyarországon is beszél erről, hiszen itt tőzsdei cégekről van szó, és a gazdasági részletek, például a befektetés tőkeösszege, megtérülési mutatói, ezek mind a vállalatvezetői hatáskörbe tartoznak. Én itt csak annyit tudtam megtenni, hogy egy hosszú idő óta tartó tárgyalássorozat lezárásaként egymás tenyerébe csaptak a felek.
Ugye a világ összes országa számára vonzó üzleti partner Japán. Egyrészt azért, mert ha meghoznak egy olyan döntést, hogy abba az adott országba valamelyik nagyvállalatukat elküldik, vagy diplomáciai kapcsolatokat kiépítenik, akkor az valószínűleg egy hosszú távú döntés, mert a japánok így működnek. De azért a japán néplélek zárkózottsága sok esetben a gazdaságpolitikai döntésekben is látható. Milyen a megítélése Magyarországnak? Milyen a megítélése a közép-európai térségnek, vagy a közép-európai lehetőségeknek? Mit tapasztalt?
Megfontolt népek lakják Japánt. Kétszer számolnak, még egyszer vágnak. Tehát valóban minden döntést megalapozott előkészítés vezeti be. És ha egyszer betették valahova a lábukat, akkor a lehető legutolsó pillanatig ott ki is tartanak. Magyarország is ilyen ország egyébként. Magyarországon a japán befektetéseknek a mértéke az 3,5 milliárd euró. Egyébként ők a legnagyobb zöldmezős ázsiai befektetők ma Magyarországon. A kereskedelmi mérlegünk is szépen emelkedik, tehát nő a mennyiség, mármint a magyar áruk mennyisége, amit idehozunk. Ma én is megnéztem néhány élelmiszeripari terméket itt a boltok polcain. Szépen becsületesen rá van írva, hogy magyar termék, mangalica, pikszalámi, méz, és sorolhatnám tovább még az élelmiszeripari termékeket. És a hozzánk érkező japán árumennyiség is nőtt az elmúlt években. Összességében tehát egy fölfutó kereskedelemről beszélünk. Ami itt figyelemre méltó politikai szempontból, hogy Japán rájött arra, hogy miközben persze az Európai Unió létező valóság, hiszen éppen most tárgyalunk egy japán-európai uniós szabadkereskedelmi megállapodásról, hiba lenne mégis, ha egyneműnek tekintenék az európai térséget, ezért ők a maguk jövőre vonatkozó terveiben leválasztották Közép-Európát Európa többi részéről. Engem is elsősorban, mint a visegrádi államok, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország együttműködésének ezében soros elnökét hívtak meg, és közép-európai kérdésekről tárgyaltunk. Tehát nekik van egy külön iparfejlesztési, kereskedelmi, beruházási elképzelésük, ami nem Európára általában, hanem közép-európára, és azon belül Magyarországra vonatkozik. Érdekesség, hogy a japánok a visegrádi négy állammal közösen harmadik országokban, Szerbiában például, vagy Montenegróban, vagy Moldovában közös gazdasági programokat valósítunk meg. Van, ahol energiarendszereket újítunk föl, van, ahol pedig egészségügyi modernizációt hajtunk végre.
Számtalan hasonlóság van a japán és a magyar gazdaságpolitikában. Ugye a japán miniszterelnök egy éve lépett hivatalba, és hasonló eszközökhöz nyúlt Abe Shinzo, mint ön. Ugye az állami és a monetáris politika reformjával próbálja, most a japán gazdaságról beszélek, a japán jegybankkal karöltve az állami kiadásokat növel, a magánbefektetéseket ösztönözni, és egyébként az ottani áfa emelést is beígért. Tehát el tudom azt képzelni, hogy önök a japán kollégájával erről így cseréltek eszmét, hogy ezek az eszközök tényleg hasonlóak.
Bajtársias volt a hangulat, ami annak köszönhető, hogy a konkrét intézkedéseken túl mind a ketten azt gondoljuk, hogy a világ a válság elmúltával nem lesz már többé olyan, mint korábban volt. Tehát nem érdemes azért dolgozni, hogy olyan legyen, mint régen, mert olyan nem lesz többet. Tehát érdemes a válságot előidéző módszereket, gazdaságszervezési elveket félretenni, és új módszereket, új elveket, új gazdaságszervezési megoldásokat előnybe részesíteni. Most miután ez egy járatlan út, hiszen ilyen eszközöket korábban nem használtak, vagy legfeljebb régen, valamikor az 1930-as években az Egyesült Államok világválság kezelési receptjeinél találhatunk ilyet. Tehát ezek új módszerek, és ezért aztán mindenhol meglepetést, kíváncsiságot, gyakran idegességet váltanak ki. Ez nem volt Magyarországgal sem másképpen, és a japánt tanulmányozók is ugyanilyen reakciókat mutatnak. Persze egy különbség van. Helyes, hogyha mi magyarok nem tévesztünk nagyságrendet, azért a japán gazdaság az mégis 131 néhány 140 millió emberről szól, és a világ harmadik legnagyobb gazdaság az egyfőre jutó nemzeti össztermékük körülbelül háromszor akkora, mint Magyarországé. Ezért persze, amit a japánok csinálnak, az nemzetközileg sokkal nagyobb érdeklődést váltott ki, mint az, amit mi Magyarországon. De ők is sikeresek, mi is azok vagyunk. Eszközök is esnek egybe, módszerek is hasonlóak, de a lényeg a gondolkodásmód, hogy meg kell találni azokat az új, a nemzetek, az adott nemzetek testére szabott megoldásokat, amelyek az adott országot sikeressé tehetik. Univerzális megoldások, nagy közösségi megoldások, amelyek sikerre vezethetnének, nincsenek. Európában legfeljebb az eurózónához tartozó országoknak lehetnek közös megoldásai, de az angolok sem tagjai az eurózónak, a svédek sem, meg mi sem. Hát nincs olyan gazdaságpolitika, amely egyszerre lenne jó, és segítené ki a bajból a britteket, a svédeket, meg bennünket. Tehát mindenkinek a saját helyzetéből kiindulva, saját testére szabott, saját érdekét követő gazdaságpolitikát érdemes folytatni.
Ha már itt tartunk az eurónál, az egyetemen tartott előadása ide vonatkozó részét, miszerint az euróbevezetés, a magyarországi euróbevezetésről évtizedes távlatokban kell gondolkodni, nagyon felkapta a magyar sajtó. Más kérdés, hogy ehhez minimum japánnak kell lenni, hogy valaki ezt újdonságként lássa, mert hogy már nyáron elmondta ezzel kapcsolatban a kormány álláspontját. Számomra a magyarázat érdekesebb. Tehát ha azt mondja, hogy az unió nagy tagállamaihoz hasonló GDP arányos növekedés kell Magyarországon is, és ez mondjuk a magyarországi euróbevezetés feltétele, akkor itt van egy fura ellentmondás, mert a magyar GDP az pont, hogy ezeknek az országok nagyvállalatainak magyarországi befektetéseitől függ, és ennek egyébként pont gátja a létező és gyakran változó árfolyam. Tehát ez egy ördögi kör.
Én ezt másképp látom abból a szempontból, hogyha a gazdaság stabil, és hogyha tudjuk folytatni azt a munkát, amit elkezdtünk, akkor az a körülmény, hogy Magyarország nincs benne az eurózónába, azaz eurózónás országokba érkező befektetéseket nemhogy hátráltatná, hanem inkább bátorítja. Ha nem így lenne, akkor az eurózónás országokból nem telepítenék ki az ipari üzemeiket, illetve az újakat nem nálunk hoznák létre, hanem otthon. Tehát az eurózóna kérdése másodlagos a befektetők szempontjából. Egyébként a magyar álláspont nem más, mint csatlakozás a lengyel állásponthoz, akik a nyáron jelentették be, hogy az eurózónához való csatlakozás egy évtizedig nem aktuális, Lengyelország Közép-Európa legnagyobb gazdasága, a csehek nem is nagyon beszélnek egyáltalán a csatlakozásról, mi pedig a lengyelekkel vagyunk azonos hullámhosszon, ezért ez inkább egy közép-európai pozíciónak tekinthető, sem mint ritkaság számba menő.
Egy másik válasz erre a dilemmára nyilván a keleti nyitás lehet, hogy akkor nem feltétlenül az eurózóna országaival kell döntő részben üzletelni. Ehhez viszont önnek akkor most arról kellene beszélnie, hogy a japán vállalatok sorszámot húznak, sorban állnak, hogy Magyarországra hozzák a több ezer adózó munkahelyeket létrehozó befektetéseiket.
Hát a sorszámot még nem is húznak, és tolongás még nincs, de biztató fejlemények vannak. Hát mielőtt eljöttem volna, a Takata nevű nagy japán céggel írtunk alá megállapodást, 1000 munkahelyet hoznak létre Miskolcon. Most itt létrejött a MOL és a Synthetic Rubbers, Japanese Synthetic Rubbers nevű cégnek a megállapodása, és még egyszer mondom, 3,5 milliárd eurónyi japán befektetés van Magyarországon. Ez önmagában is szép szám, és én hiszek abban, hogy ahogy a japánoknak is jobban megy, mi is egyre inkább sikeressé válunk, ez a szám még növekedni fog. De visszatérve az ön kérdésére. Természetesen Magyarország nem tudja megváltoztatni a földrajzi elhelyezkedését. Nem is kell, el vagyunk mi 1100 év óta. Örülünk annak, ha meg tudjuk tartani azt, ami a miénk. Nem akarunk minden elmenni. Ebből az következik, hogy nem véletlenül vagyunk az Európai Uniónak a tagjai. Az, ami természetes helyünk. Mi érdekeltek vagyunk az Európai Unió sikerében, mert a mi gazdasági termelésünk egy tekintélyes része, ma egyébként 75-80% az Európai Unióhoz tartozó államok piacain kél el, ott tudjuk eladni. Ez nekünk fontos. Ugyanakkor ez egy aránytalanul egy irányba billenő kép, tehát nekünk több lábon kellene állni. Ma 11-12% az Európai Unión kívüli, nem európai országokba irányuló magyar export. A magyar külkereskedelmi tervnek az a ajtózsanérje, az a kulcsszám, ezen fordul meg az egész, hogy mi 2018-ban el akarjuk érni a 33%-nyi kivitelt, tehát hogy a teljes magyar kivitelen belül a nem európai uniós országokba irányuló exportunk ezt a magasságot teljesítse. Ez nagyon ambiciózus, erős cél, de lehetséges, a növekedési ütem ebben a világban, a kereskedelmi eladásunk növekedési üteme reális célkitűzését teszi ezt a dátumot.
Villámgyorsan visszatérek a magyar gazdaságpolitikához. A héten fontos adatok láttak napvilágot, fontos államháztartási adatok a GDP-re vonatkozóan, az államadósságra vonatkozóan, és volt egy sikeres kötvénykibocsátás, illetve elfogadta az országgyűlés a jövő évi adótörvényeket. Kezdjük az utóbbival. Az adórendszerben ugye nincs igazán új adó, nem nincs is nagy átrendeződés. Kezdjük akkor az egykulcsos adóval. Ez a vita most újra fellángolt Magyarországon, hogy ez jó vagy nem jó, szükség van rá vagy nincs rá szükség. Ön továbbra is hisze az egykulcsos adóban, és ha igen, akkor mondjuk hány évet jósol még az egykulcsos adórendszernek?
Először is általában azt tudom mondani a gazdasági adatokról, ugye mindenkit meglepő a gazdasági növekedés, nettó reálbér növekedés van Magyarországon, miközben válság van Európában, foglalkoztatási számok is javulnak, szóval röviden mondhatom úgy is, hogy hasítunk. Ugyanakkor nagy hiba lenne, ha elbizakodottá válnánk. Bizakodásra van okunk, de elbizakodottak még nem lehetünk. Nagyon sok munkát kell még elvégeznünk ahhoz, hogy ezek a gazdasági adatok, a javuló nemzetgazdasági helyzet a mindennapi élet szintjén is egyre meggyőzőbben jelenjen meg a háztartásokban, meg a családoknak a pénztárcájában, a háziasszonyoknak a költségvetésében. Azért ehhez még sokat kell dolgoznunk, de ebbe az irányba is tettünk lépéseket, hiszen bevezettük a GED extrát, a kiskeresetűek adókedvezményét hozzuk létre január 1-től, tehát január 1 után érezni fogják az emberek, hogy megint a következő évben is lépünk egy jelentőset sok százezer család esetében előre.
Egy kulcsos adó?
Én a egy kulcsos adóhoz pedig onnan közelítenék, hogy hogy is volt ez 2010-ben. Tehát szerintem a vitát nem az egy kulcsos adóról érdemes lefolytatni, hanem arról, hogy volt egy rossz adórendszerünk, ami csődbe vitte kis hián az országot. Miért kellene visszahoznunk egy olyan adórendszert, ami kis hián tönkretett bennünket? Végre találtunk egy másikat, amelyről a tények világosan bebizonyítják, hogy ez áll a gazdasági növekedés mögött. Miért kellene visszatérnünk a régi adórendszerhez? Ugyanazok az emberek, ugyanazok a gazdaságpolitikusok, ugyanazt a rossz adórendszert ajánlatják most a magyaroknak, amely egyszer már tönkretett bennünket. Tartsunk ki a mostani mellett, és jönni fognak az eredmények úgy, ahogyan már ezt ebben az esztendőben is tapasztaltuk.
Meddig lesznek benne az adórendszerben a különadók? Ön már beszélt erről, hogy a közép-európai térségben a válság már múló félben van. Ugye már nem válságadónknak hívják ezeket a különadó formákat, hanem különadónak, de ezeket is valamikor ki kell vezetni. Világos az adóztatás filozófiája, hogy a nagyobb, nyerességes vállalatoknak is viselniük kell például a válság terheit is, meg a költségvetés terheit is. Na de hát ezek a vállalatok adófizetők és munkahelyteremtők egyben. Tehát a különadóknak előbb-utóbb el kell tűnni.
Felelőtlenség lenne, ha most bármilyen időpontot vállalnék. Helyette azt tudom mondani, hogy lényegében csak két nagy területet sújtanak ma komolyabb különadók vagy válságadók. Az egyik a bankszektor, ami önmagában is megér egy misét, hogy mi zajlik ott. Másfelől pedig a monopól helyzetben vagy a monopóliumhoz közeli helyzetben lévő nagy nemzetközi cégek. Én azt gondolom, hogy a monopóliumokat mindig jobban kell adóztatni, mint azokat a cégeket, amelyek egyébként éles versenyben maradnak talpon. A bankok pedig még egyszer mondom, az egy külön történet, mert ott nap mint nap újabb fejleményekkel szembesül a nagy érdemű közönség.
Hadd kérdezem a családosoknak nyújtott kedvezményekről, hogy ez sem teljesen új az ön vagy az ön kormánya politikájában. Nem most először próbálják helyzetbe hozni a gyerekes családokat, de hát azért mégiscsak, ha megnézzük a születésszámokat, akkor sajnos az mondható el, hogy nem akarnak megszületni a kisbabák.
Mert még nem tettünk eleget, minden elemzésünk arról szól, hogy a fiatalok több gyermeket, általában egyel több gyermeket szeretnének vállalni, mint amennyit végül vállalnak. És azzal magyarázzák ezt a jelenséget, hogy olyan akadályokba ütköznek a létfenntartás világában, a mindennapi megélhetés világában, hogy inkább egyel kevesebb gyermeket vállalnak. Én a saját magam erkölcsi felelősségének is tekintem. Ha van küldetése egy politikának, akkor a miénknek ez a küldetése, hogy megváltoztassuk ezeket a körülményeket, és hozzásegítsük a magyar fiatalokat ahhoz, hogy boldogok lehessenek, annyi gyermeket vállalhassanak, amennyit csak szeretnének, és ne legyen gátja a gyermekvállalásnak a holnapi megélhetésért való aggodalom. Ezért szerettük be a kiskereskedők adókedvezményét, a gyedekszrát, fogunk még sok mindent tenni a családosok érdekében. Az alkotmány, a magyar alkotmány, az nem egyszerűen családi adókedvezményről beszél, az egy sokkal erősebb mondatot mond, csak a magyar köznyelvben az, amit mi teszünk, az családi adókedvezmény néven vonul be, pedig az maga a családi adózás, ez valójában nem egy kulcsos adózás, hanem egy családi adózás, amelynek az a lényege, mint az alkotmányunk is kimondja, hogy a gyermekneveléshez szükséges kereseteket nem lehet megadóztatni. Tehát nem arról az, hogy kedvezményt adunk, hanem hogy az állam nem veheti el a családosoktól azt, amit megkerestek, és ami nélkül nem tudják fölnevelni a gyermeket, illetve a gyermekeket. Persze, hogy ez pontosan hol az az összeghatár és mit billen a magyar gazdaság, azt minden évben a költségvetési törvénynél kell újra gondolnunk, de a lényeg, hogy nem arról van, hogy visszaadunk valamit, hanem hogy az állam nem veheti el a családosoktól a pénzüket. Ezért úgy gondolom, hogy a magyar alkotmány hosszú távra bebetonozta, rögzítette a családi adórendszert Magyarországon. Ahhoz a következő időszakban alkotmányos eszközökkel nem tud hozzányúlni senki. Tehát itt még egyszer olyan családellenes gazdaságpolitika, mint ami volt a 2002 és 2010 közötti években, az adók szintjén nem valósulhat meg, mert ott beleütközik az alkotmányba.
Zárásként váltsunk néhány szót a devizahiteles problematikáról. Most ugye az igazságszolgáltatásnak kell lépnie. A hét első felében találkoztak egymással a Kúria, az Országos Bírósági Hivatal és az Ombudsmani Hivatal képviselői. Én most oda kanyarodnék vissza, hogy az a kérdés, amelyre most az igazságszolgáltatásnak választ kell adnia, még mindig ugyanaz az alapkérdés, hogy hibás terméke a devizahitel?
Nézd, engem is merbe vágott az a hír, hogy amikor a végtörlesztést meghirdettük, akkor a bankok karteleztek, és most mintegy 10 milliárd forintnyi bírságot kell befizetniük a versenyhivatal döntése szerint. Ez jól mutatja, hogy itt még a dolgok nem nyugodtak le. Hát itt azért olyan dolog történik, ami nem történhetne meg egy civilizált országban. Hát így nem lehet bánni az emberekkel. Végre kigondol a kormány egy devizahiteleseket megsegítő pénzügyi konstrukciót, megoldást, egérutat, kinyitja az ajtót, és akkor a bankok összeállnak, és együttesen ezt visszazárják.
Igen, együttesen megemelték a forinthitel kamatokat, csak azért mondom, hogy világos legyen ezt, ugye a gazdasági versenyhivatal adta ezt a büntetést. Milyen következménye lesz ennek ön szerint?
Azt akarom csak mondani, hogy két dologban várjuk az igazságszolgáltatás egyértelmű állásfoglalását, hogy utána végre ismét cselekedhessünk. Az első dolog, amiben verdiktet, ítéletet várunk, az, hogy a devizahitelek esetében a hitelt fölvevő emberek számára kedvezőtlenül változó árfolyamból fakadó veszteséget kinek kell viselnie? Az embereknek vagy a bankoknak? Miután a bankok minden szakmai ismerettel rendelkeztek, miután ők az erősebbek, ezért tudni szeretnénk az igazságszolgáltatás szerint, vajon nem a bankoknak kellene-e viselniük, mint hogy a józan erkölcsi érzék egyébként diktálná, az árfolyam változásból fakadó veszteséget. A másik kérdés, ebben várunk egy világos állásfoglalást, az pedig az, hogy szabad-e a bankoknak egyoldalúan egy korábban fölvett hitel kamatát módosítani. Úgy, hogy az kedvezőtlenebbé váljon a hitel fölvevő számára. Ebben a két ügyben kellene alkotmányos elvi erővel az igazságszolgáltatásnak leverni a cölöpöket, hogy utána ehhez tudjanak igazodni a szereplők, a hitelt fölvevők, a bankok és a kormány. És akkor találunk megoldást, csak egyenes, világos beszéd kell. Nagyon remélem, az igazságszolgáltatást én nem befolyásolhatom, de nagyon remélem, hogy az igazságszolgáltatás igazságot fog szolgáltatni az emberek.
Van ennek a két válasznak határideje ön szerint, vagy egészséges határideje, hogy megszülessen ez a két válasz?
Hát a magyar kormány nincs abban a helyzetben, az alkotmányos berendezkedésünkből következik ez, hogy sürgesse a igazságszolgáltatást. De az olyan esetek, mint például ez a felszínre került kartelezés, a bankok törvényellenes összejátszása, ez mind sürgetőleg kellene, hogy hasson az igazságszolgáltatását. Ha tegnap megszületett volna az állásfoglalás, már akkor is késő lenne, ez az én személyes álláspontom. Tehát anélkül, hogy sürgetném az igazságszolgáltatást, tisztelettel kérem őket arra, hogy minél hamarabb, amint lehet.